Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje, kézilabdás podcastje. Borsos Attilával és Ágai Kisandrással és rengeteg témával, mert hogy a mögöttünk lévő hétvégén aztán volt minden. Volt női bajnokok ligája, női EHF kupa, férfi bajnokok ligája, férfi EHF kupa. A mérleg az inkább pozitív, mint negatív, és azért azóta is történnek a világban érdekes dolgok, mármint a kézilabdás világban, mert minket azért jobbára ugye az foglalkoztat ebben a műsorban. Például a Várdár az abszolút másolja a Bukarestet, nagyon neki is túlzással, mint a férfi csapat. Most ugye edzőváltás hirtelen, és Eduard Koksarov lett a Várdár edzője. Erről is beszélünk majd, de nem ezzel kezdjük. Bár érdekes, ugye, mert pont a Veszprémhez jön a Várdár a hétvégén, de szerintem ezt hagyjuk a végére, inkább nézzünk egy picit vissza. Melyikkel kezdjük? Fiúkkal vagy a lányokkal?
Hát kezdjük szerintem a fiúkkal.
Kezdjük a fiúkkal.
Az sikeresebb.
Abszolút.
Volt olyan értelem, hogy 100%-osan sikeres volt. Akár a BL-re gondolunk, akár a Csurgónak a továbbjutására, és azóta már megvan ugye a sorsolás is.
Vannak
az EHF kupában.
Kupa ellenfelek.
Úgyhogy
nem
szerintem kezdjük innen.
Kezdjük innen.
Akkor a Csurgó az fantasztikus volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy régen izgultam ennyire kézilabda meccsen.
Igen, láttalak, teljes extázis.
Amelyik mondjuk így nem a közvetlen közelemben történik, mert azért Csurgó viszonylag messze van az én körzetemtől, földrajzilag. És tényleg az a meccs, az egy óriási küzdelem volt, és nagyon ritkán látni azt, hogy egy ilyen kupafordulóban már az első fordulóban gyakorlatilag, vagy a másodikban ugye hivatalosan, két ennyire egyforma erejű csapat játszon egymással. Ráadásul még azt mondom, stílusban is ugye ilyen birkózós, fizikailag erős játékosokból felállított kerettel, és nagyon közel volt egymáshoz a két csapat végig a két mérkőzésen.
Ugye bocsánat, ha valaki nem tudna, hogy a Konstanca volt a Csurgó ellenfele, és kint Romániában nyert két góllal a Csurgó, úgyhogy azt is hihettük volna, hogy majd simán behúzzák a visszavágót. Na, ehhez képest tényleg rohadt izgalmas, már bocsánat a kifejezésért, meccs volt, ami az utolsó előtti másodpercben dőlt el Leimeter Csaba góljával, mert így idegenben lőtt több góllal a Csurgó jutott tovább, és majd a NIM lesz az ellenfele.
Igen, igen. Tehát ez egy tényleg a kupáknak a minden savaborsa benne volt ebben a mérkőzésben a románok ellen, úgyhogy gratulálunk a Csurgónak, mert nagyon izgis meccset játszottak, és ezt küzdelemből hozták, nem voltak jobbak a románoknál, a románok se voltak náluk jobbak, de így a szerencse most velük volt. Úgyhogy hát a NIM ellen szerintem sokkal nehezebb dolguk lesz, mert a NIM-et elég jól ismerem, korábbi klubban volt egyébként, és igencsak jó csapatuk van, viszont hasonlóan a Csurgó az egy ilyen harcos brigád, tehát nincsenek kiemelkedően jó játékosaik, bár azért van egy-kettő egészen jó játékosuk, és viszont az jellemző rájuk, különösen otthon, hogy oroszlánként marcangolják az ellenfelüket, nagyon kemény, agresszív csapat, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a Csurgónak. és ha ezen a vonalon megyünk tovább, ugye azt gondolom a Tatabányának lesz a legkönnyebb feladata, eltekintve attól, hogy
messzire kell,
hogy
menni.
Messzire kell menni, és pont most beszéltem a Marosi Zümivel, hogy még ilyen inyenségek is vannak, hogy például az orosz játékosuknak nem akarnak vízumot adni. Úgyhogy,
mert hogy a Zaporozse az ellenfél.
Meg lesz egy picit spékelve ilyen extra sporton kívüli tényezőkkel is. Mindenesetre azt hiszem a játék erejét tekintve a Tatabányának kötelező a továbbjutás. A Balatonfüred viszont megint bekapott egy olyan spanyol csapatot, amelyik hát első ránézésre meg fog, hogy könnyen megakadhat a torkán. És az első ránézést azt még megerősítem egy második ránézéssel, mert tegnap megnéztem a tévében a Szeged elleni mérkőzését, hát
a Balatonfogadnál. Pont ezt akartam mondani. Hát nagyon halványak.
Az nem volt nagyon acélos a Fürettől, bár egy rendkívül jó játszó, és abszolút ellazult
Szegedet
láttuk. De a Füred
végig az egész bojnokságban nagyon-nagyon nyögvenyelősen megy előre. Hát de azért
mentek előre.
Hát tehát... mentek, de nem meg... Csoknyai Pista szerint sem meggyőző.
Mindenesetre a Szeged elleni játékuk az nagyon messze volt attól, amivel egy Ademar Leont ki lehet verni az Európa kupából, de hát reméljük, hogy azért más attitűddel fognak játszani, mert azért valljuk be, lemenni Szegedre így egy ilyen brutálisan jó formában legő Szeged ellen, az sokszor már a nem tudom én, hanyas kilométer kőnél, ahogy elhagyják az M0-ást, már el van vesztve. Ez nagyon látszott a fürediéken. Úgyhogy ez van az EHF kupában.
Na, de akkor maradjunk az EHF kupánál. Nők, hát ott 100%-os a mérleg, egy picit mégis fele más érzéseink vannak. A Debrecen az nagyon-nagyon meggyőző volt, és itt majd még visszatérünk Kovács Annára, akiről a múltkor beszéltünk, de most ezt szerintem egyelőre hagyjuk, menjünk végig a kupa meccseken. Szóval a Debrecen a Bayer Leverkusent verte, úgy, ahogy azt Debrecenben kell egy kupameccs első odavágóján, nem?
Igen, tehát a 60 percet egészében nézzük, akkor ez egy jó meccs volt a Debrecen részéről. Ha a részekre nézzük, azért voltak olyan periódusok, amikor nem játszottak olyan nagyon jól. Az ellenfél azt hiszem, hogy egy elég közepes játékerőt képviselő német csapat, de azért nem szabad félváról venni őket a visszavágon, mert a németek otthon mindig veszélyesek tudnak lenni. Úgyhogy a DVSC azt hiszem, hogy jó eséllyel megy a továbbjutásra. Egyébként azóta játszottak már egy bajnoki meccset is.
X-eltek otthon a Dunajvárossal.
Ami
meccs volt.
Ami számomra egyáltalán nem meglepő. Még múltkor beszéltünk itt a magyar bajnokságról, ugye, hogy mennyire nem lehet biztosan menni egyik mérkőzésen se. Hát ezt csak alátámasztotta most a Debrecen avval, hogy az eddig egyébként nem különösebben acélosan szereplő Újváros, hát ők mentették a pontot. Tehát nem is az volt, hogy a végén rosszul játszották le a meccset, hanem némi szerencsével valahogy kisajtolták az egy pontjukat az Újvárosból. Úgyhogy látszik azért, hogy jönnek a bajnoki mérkőzések egymás után, amikor abban még bele fog kavarni ugye az Európa kupa is, és hogyha ezt hozzáveszük, hogy remélhetőleg mind a Vác, mind a Debrecen, mind az Érd, mind a Siófok az EHF kupában tovább fog jutni adott esetben még a csoportkörbe is, akkor az előrevetíti, hogy abban a menetelésben, hogy szerda-szombat fognak játszani ezek a csapatok, nagyon sok meglepő eredmény születhet. És akkor ide vehetjük még a Fradit is tulajdonképpen, mert ők is láthatóan ezt a erőltetett menetet azért nehezen bírják. Egyelőre ez inkább az Európa kupában jön ki, hogy nem elég frissek. Az egyetlen csapat, amelyik mindent bír, az a Győr. Nincsenek ugyan nagyon nehéz meccseik, de elképesztő, amit mostanában produkálnak, az a sebesség, meg az a kirobbanó erő, és az önbizalom, amivel játszanak. De hát szóval azért ez valamennyire normál dolog. Tehát megnéztem ugye itt a BL-be a csehek elleni mérkőzésüket. Ezek a csehek próbáltak úgy cserélgetni, meg frissíteni valamit, és akkor a másik oldalon, na jó, akkor lecseréljük egy picit az Oftedát, és bejöhet az Enzelinko.
Nem, hát tényleg.
Lecseréljük a Hansen, bejöhet a Bulatovics. Tehát olyan fantasztikusan erősebb a játékos kerete a Győrnek az összes többi csapaténál, hogy az elképesztő. Tehát tényleg most azt lehet mondani, hogy ez egy komplett világválogatott, és ráadásul úgy tűnik, hogy mindenki jó formában gyakorlatilag. Talán a Katarina Bulatovics, aki egy picit halványabban muzsikál, de azért ő kellően rutinos ahhoz, hogy amikor jönnek a nehezebb pillanatok, akkor összeszedje magát. És akkor még vegyük hozzá, hogy még nem is komplett a keretük, még ott van a Görbic, ott van a Veronika Christiansen, meg
Grimsbő.
A Grimsbő, meg a Kurtovics.
Igen.
Hú, szóval ez azért fájdalmas a világnak pillanatnyilag.
Na jó, közben elkalandoztunk, de nem baj, a Győrt pipáltuk, valóban nem nagyon tudunk többet róluk mondani, űrkézilabda a többi, főleg a Bányik Mosthoz képest.
Mindenkihez, tehát utána most ők is játszottak ugye tegnap az Érdelen, azt is láttam.
25 percig teljesen
Tehát olyan sebességgel mennek, tényleg a szerintem bárkivel játszottak volna a világon, ideértve a Rostovot, vagy a Bukarestet is, ahogy most mennek ebbe az utóbbi pár napba, az egy 10-es alatt, aki megúszta, az boldog lehet.
Ez így van. Viszont a Hippo megúszta egy 10-es alatt Vácon, ugye volt szerencsém, vagy nem szerencsém közvetíteni azt a meccset, 4 lett a vége, ugye 4 góllal nyert a Vác, ami egyébként egy EHF kupa odavágó, teljesen vállalható eredmény, hiszen...
15 éve például a Hippo ellen ez egy óriási...
Így van, volt idő, amikor ezt el sem hittük volna, csak hát azóta a Hippóból egy amatőr csapat lesz, és mondjuk a meccs előtti héten összesen 2 edzettek. Ennek fényében még maga Kovács Feri is, ugye, aki a Hippo edzője, azt mondta nekem a meccs előtt, hogy hát 15 körül a reális, és ami annál beljebb van, az tök jó. Szerintem lezárhatjuk annyi, vagy nem tudtak rápörögni a kellőképpen
a Vácék erre. Egy gondolatom van ebben kapcsolatban, hogy az bebizonyosodott a Vác esetében, meg jó pár ilyen klub van azért az NB1-ben, hogy akiknek aztán nemzetközi porondon is bizonyítani kéne, mert azért az, hogy a hazai bajnokságban valaki abban utazik, hogy nyerek egy meccset, meg vesztek egyet, és nevelgetem a fiatalokat, ez lehet egy stratégia, de amelyik klub azért az Európa kupára hajt, és ott, ha már elindul, akkor nyilván ambíciói vannak. Egy ilyen klubnál szerintem, vagy számomra picit furcsa, hogy úgy állnak föl, hogy nincsen rutinos játékosuk gyakorlatilag, nincsen egy olyan háttér keret, vagy egy olyan alap, amivel stabilizálni tudják a játékukat, mert azért mivel a sok fiatallal való játék az tényleg azt hozza, hogy tök jó meccsek vannak, tök jó pillanatok, meg tök rosszak is. És akkor azért az szerintem levon az értékéből egy teljesítménynek, hogyha mondjuk ilyen teljesítményüket is látunk tőlük, és abszolút látszott ezen a meccsen, a Hippo ellen, hogy hiányzott az a 2-3 ember, aki azért tudja minden pillanatban, hogy mit kell csinálni. Lehet, hogy nem a világ legjobb játékosai, de azért lejátszottak már 5-ször annyi meccset, mint a többi.
De leginkább szerintem most
azt gondolom, hogy
játéktudásban így is klasszis különbség.
De most nem a Hipporról beszélek.
Hanem most, de mondjuk konkrétan ezen a meccsen szerintem azért hiányzott egy ilyen rutinos játékos, mert lehet, hogy az egyik időkérdésnél, ha már Szilágyi Zoli nem tette meg, akkor ő azt mondhatta volna, hogy na figyeljetek ide, na aztán most mindenki magába száll, számol 3-ig, és elkezd kézilabdázni, mert egy kicsit szerintem ez hiányzott, hogy hát ugye játszogatunk, és a végén meg olyan görcsbe ment át, hogy akkor meg ma azért nem sikerült.
Igen, de azt hiszem, hogy ez a fajta hullámzás, ez egy bizonyos szint fölött a fiatal játékosoknak a fejlődését is gátolja, mert kétségtelen, hogy játszhatnak sokat, de azért a sok játék az fontos, de nem csak azt kell megtanulni a pályán, hogy sokat játszok, és akkor néha sikerül, néha nem, hanem a felelősséget is meg kell tanulni, mert aztán egyszer csak belenéz a személyébe ez a fiatal játékos, és látja, hogy már nem is vagyok olyan fiatal, és még mindig ugyanolyan felelőtlen vagyok, és nem lehet rám számítani stabilan egy olyan klubnál,
hát
aki eredményeket
akar elérni. Egy csapatjáték van, egy csapat nem.
És ezt szerintem csak azoktól a játékosoktól lehet megtanulni, akikkel nap mint nap együtt edzel, és tudod, hogy nekem erre van egy nagyon jó példám az Érdből, az Angela Bulatovics, aki nem volt egy olyan fantasztikusan nagy spiller, de egy olyan játékos volt, aki mellett a fiatal játékosok egyszerűen szívták magukba azt a fajta rutint, hogy mikor, hova, mit kell csinálni, mit kell mondani, hogy kell megállni, hogy kell indulni, hogy kell stabilnak lenni, hogy kell edzeni, mert azért ez, aki fiatalokkal dolgozik együtt, tudja, hogy ez a fajta hullámzás azért az edzésen is megvan. Tehát az edzésen is lejön, aztán van olyan napja, hogy nem találja a kaput. Aztán hazamegy, aztán nincs semmi baja, hát majd másnap eltalálom. Csak ez a fejlődéshez, ha arra gondolunk, hogy olyan tehetséges játékosok vannak például a Vácban is, akik akár nemzetközi klasszisok lehetnek a válogatottba, ezt meg kell tanulni, és ha nincs melletted olyan, akit ezt megtanulod, ez egy probléma. Na mindegy, ez csak
bármelyik sportágban.
Ezen a hippo meccsen, ez úgy jó meccs után ez jutott eszembe.
Igen, jó, igen. Menjünk tovább, akkor maradjunk már a női vonalon, és akkor még egy keserű pirulát, sőt az igazi keserű pirulát most nyeljük le, az ugye a Fradi itthoni veresége a Metztől, mert hát azt mondtuk, azt mondta Elek Gábor is, meg hát rá kellett nézni a tabellára, és akkor még nem is tudtuk, hogy a Podravka megveri a Vipers-t, ami nagyon-nagyon nem jött kapóra. Szóval, hogy ezt a meccset hozni kell, hogyha azt akarjuk, hogy itt legyen a későbbiekben keresnivalónk, és megmondom őszintén, és legyen ez ilyen vitaindító gondolat, hogy nekem nem is az volt az elsődleges bajom, vagy problémám, vagy fájdalmam ezzel a meccsen, hogy nem sikerült a Fradinak hoznia, hanem hogy tulajdonképpen ez egy jobb csapat, ez a Metz, ez szemmel látható, tehát nem azért nyerték meg, mert ma valószínűleg jobbak voltak, vagy azon a napon, hanem ez egy jobb csapat, jobban minden csapat részében, úgy tűnik, és akkor ez előrevetíti azt, hogy ez így nagyon nehéz lesz.
Igen, tehát ha az előző gondolatot tovább viszem, azért a Fradinak ugye fiatal csapata van, ez sokat mondjuk a fiatalok így, a fiatalok úgy, de azért a Fradiban megvan az a rutinosabb mag, akitől még a fiatalok tanulhatnák, hogy hogyan legyenek kiegyensúlyozottak, de pillanatnyilag az a problémája szerintem a Ferencvárosnak, hogy ez a alap sora, akik már ilyen 25-20...
Vagy van, de...
De ők se játszanak azon a szinten, hogy kéne.
Hát mondjuk a... Igaz.
Nem játszanak. Hát most
az igaz, de mondjuk a Háfra meg a Kluiber játszik.
De nem, a Háfra meg a Kluiber a fiatal kategória.
Ja, igazad van. Jó, értem,
én mondasz. Itt az a mag, amelyik a Snelder, a Kovacsics Anikó, a Mészáros Rea, a Szekeres... A Satsunadin, a Bíró Blanka. Tehát ezek már azért nem annyira fiatal játékosok, hát igen, vagy ha fiatalok is nyilván, azért sok csatát megvártak.
De mondjuk a Rea az
egy fél éve a legmeghatározóbb embere volt a Fradinak éppen. Tőle vártuk, hogy támadásban, védekezésben segítsen a... Most nem rá akarom venni a dolgot.
Misike nagy kérdőjel nekem, hogy a Kovacsics Anikó. De úgy imádom, nehéz. Szeretem, valami nem kerek nála, én úgy látom az elmúlt hetekben, nem tudom, hogy
hát
mi.
Nincs jó formában, de...
Jó, úgy érte.
De ez előfordul, és nem is akarom ezeket a játékosokat persze. Így külön ezért mondjuk így elővenni, hanem ezt konstatálom, vagy az a részemről az analízis, hogy a Ferencvárosnak a pillanatnyi gyengébb eredményei az Európa kupában avval vannak összefüggésben, hogy ezek az úgynevezett alapemberei, akik nem 20 évesek már, hanem 24, 5, 6, 7, nem igen. Tudom mennyiek, azok nem tudják egyelőre azt a magas színvonalat hozni, amit...
Azért emellett szerintem még van jó néhány nagyon komoly tényező, mondjuk a játékos keret erőssége, az, hogy ez a keret a tavalyihoz képest, ezt szerintem kijelenthetjük, ez gyengült. Tehát ez nem erősödött ez a keret, hanem gyengült, és úgy azért nehéz előrelépni, mert jött tulajdonképpen egy szem Christensen, aki távolról sem nevezhető meghatározó embernek, viszont ha csak Pena és Faluvégi Dorottya és Szikora Melinda távozását említjük, akkor már az is elég. És hiányoznak szerint. Tehát még mindig az, amit már nagyon sokszor beszéltünk Gáborral is, meg Fradi vezetők is nyilatkoztak, hogy hiányzik az a 2-3 klasszis igazolás, amitől talán joggal várhatnák a Fradi szurkolók, hogy itt reális cél a Final Four. Mert amit én akartam az elején mondani, hogy Kluiber és Háfra most éppen Háfra Noémi nem volt, de iszonyatosan rákészültek. Tehát hú, elképesztő, hogy védekeztek
vele szemben.
Ezt akarom mondani. Nincs alternatívája Gábornak, tehát lehozza Háfra Noémit, és kit hűl. Jó, Kliwinyi Kinga bemegy, de hát neki meg a válla nem az igazi, a sérülése óta nem ugyanaz a szín. Kluiber helyett is jön Kisniki.
Tóth Niki.
Tehát hogy nem, azért ez nem ugyanaz a szint. Nagyon nehéz lehet így forgatni egy csapatot.
Így van, de ez csak azt erősíti, amit én mondtam, hogy nyilván ezeknek a játékosoknak a hiánya, különösen a Penáé, kiemeli még jobban, hogy hát kevesebben vannak ezen a szinten, tehát aki ott van, mint a Kovacsics Anikó, annak még jobban kell játszani, és még többet kell jobban játszani.
Mi gondolsz Zizi visszatéréséről? Ugye Szucsánszki Zita elkezdett edzeni, és a hírek szerint előbb-utóbb visszatér a pályára.
Hát igen, szerintem ez inkább utóbb lesz. Tehát azt gondolni, hogy a Szucsánszki Zita egy-két hónapon belül olyan szinten fog tudni visszatérni, hogy ezt a Fradit hát komolyan megjelítse.
Inkább ez a kérdés, hogy milyen szinten. Az... És a Szekeres Kláránál látjuk, hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra.
Nincsenek csodák. Igen, hát azért itt nem az NB1-ről beszélünk, hanem az abszolút top színvonalról. Tehát itt most úgy kell beszállni egy Szucsánszki Zitának a gyermekvállás után, hogy a világ legjobb csapataival kell egy szinten lennie.
Így van.
Hát ez azért nem megy egyik hónapról a másikra, tehát én azt gondolom, hogy az ő visszatérése úgy, hogy igazán meghatározó legyen, az maximum jövőre lesz, már jövő évben, reméljük nem a jövő szezonban, de hát az reméljük, hogy addigra még van miért küzdeni a Fradinak a BL-be, de rövid távon ebbe abszolút nem szabad bízni, hanem abba kéne bízni, hogy ezek a játékosok most jobban fognak játszani.
Igen, és akkor közben, amit az elején már fél mondattal említettem, hogy óriási meglepetésre szerintem a Podravka otthon megverte a Vipers-t, és ezzel jócskán belenyúlt itt a dolgokba, mert azért azt hittük, hogy ez van egy tuti negyedik ebben a csoportban. Hát, ez
hát
most...
azért reméljük, hogy igen. Van. Én jó, azért nem, szerintem de... nem annyira nagy baj ez, mert egyrészt ideje korán kapott egy figyelmeztetést a Fradi, hogy hoppá, a Podravkát sem kell könnyű prédának tekinteni, mert azért ezek után biztos, hogy baromira oda fognak figyelni a Ferencvárosiak erre a mérkőzésre. A másik pedig az, hogy ha oda-vissza megverik őket, akkor végül is még ez akár jól is jöhet.
Na de akkor is nulla pont, tehát hogy hát, az a további.
Igen, de ha véletlenül a Vipers, mit tudom én, elbukik itt ott,
hát, akkor
akkor lehet valamilyen előny is belőle, nem valószínű.
De, igen,
de inkább azt a következtetést kell elmondani, hogy a Podravka otthon, mármint
Kaproncán,
azért az egy nehéz feladat. Egyébként én emlékszem, hogy a Győr is tavaly talán a legnehezebb meccsét Kaproncán
február
játszotta.
11, most megnéztem.
Az se volt egy olyan baromi nehéz, de azért ott meg kell dolgozni még a Győrnek is a győzelemért.
Ugye most hétvégén lesz a Fradi Podravka meccs Érden, és utána egy gigaméretű. Ja nem, bocsánat.
Nem még ott egy hét
november,
szünet.
Bocsánat, rögtön november 2, elnéztem, február 11-et mondtam, november 2.
Egy hét szünet.
Egy hét szünet, így
és
van.
És akkor kezdődnek a
és utána jön, és nagy valószínűséggel ott fog eldőlni a Fradi sorsa Kaproncán a november 2-i meccsen. Ha azt nyeri a
igen, hát Fradi, ha azt oda-vissza megverik, akkor legalább a továbbítás
az akkor megvan.
Akkor már arra lehet rámenni, hogy itthon meg kell verni a Vipers-t, és akkor két ponttal valahogy tovább menni, de hát ugye az ellenágon meg látjuk, igen, csak kiegyensúlyozottak a viszonyok. A Bukarest kezd összeállni, visszajöttek ugye azért a sérültjei, már csak a Mörk és a Neagu hiányzott, ha jól tudom, és azért az egy más csapat.
Bizony.
Egyből.
Na és akkor bocsánat, a női blokkot tényleg zárjuk, mert aztán nagyon elmegy az időnk Kovács Annával. Ugye a múltkor itt polemizálgattunk arról, hogy vajon miért nem tagja Rasmussen keretének a Kluiber mellett nagyon jó formában lévő másik balkezesünk Kovács Anna. Azóta már nagyjából tudjuk a hátteret, hogy tavaly volt ott egy kis ellentét köztük a szezon végén, hogy Anna fájlalta a térdét, és ő szeretett volna csak a Debrecenre koncentrálni. Kim Rasmussen meg szerette volna, hogyha a válogatottban is ott van, és akkor ebből lett némi konflikt, aminek ez lett a következménye, hogy utána Kim nélküle képzelte el a magyar válogatottat, és időközben az M4 meg is szólaltatta Kovács Annát, aki ugye azt mondta, hogy most jelen pillanatban nem az ő tér felén pattog a labda, ő nyitott arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások, vagy esetleg visszatérjen. Ennek némileg ellentmondani látszik, hogy ugye közben megvan a keret, a 24-es keret, ami már majdnem gondolható VB keretnek, hiszen nagyon közel vagyunk. Tehát alig több, mint egy hónap van a világbajnokságig. Nem valószínű, hogy itt komoly
változás lesz. Ráadásul ez egy 24-es keret.
És abban sincs benne.
Tehát igen. Azt gondolná az ember, hogy akkor már ez a 24 játékosból fog kikerülni az a 16-7-8, akit kivisznek a VB-re. Tehát ha most valaki nincs benne a 24-be, az nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz egyáltalán benne.
De az jó lenne, ha beszélnének.
Azért azt gondolom, hogy a Kim Rasmussen elég, hogy is mondjam, csak makacsa ahhoz, hogy ragaszkodjon a gondolataihoz, és nem hagyja magát befolyásolni semmi által. Úgyhogy eléggé feketén látom az Anna jövőjét a válogatottnál. Igazából az a probléma, hogy ugye most így, ahogy megnéztem ezt a keretet, valójában a Hámori Konszoila van a helyére behívva, hogyha jól értelmezem, a jobb átlövő pozícióba.
Hát ugye van a Kluiber, a Kisniki.
Meg a Tomori.
Meg a Tomori, igen.
De a Tomori, hát, az nem tudjuk, hogy igen. Hol fog játszani. Jobbal mindenfelé játszhat. Úgyhogy a Hámori Konszoila szerintem nem alternatívája a Kovács Annának.
De Hámori Konszoila nem lesz utazó keretben, az nagy...
Jó, de azért, ha most megszérül a Kluibert, akkor ki fog játszani. Tehát,
hát a Tomori.
Hát meg jó, meg a Kisniki. De most azért a világbajnokságon 9 nap alatt le fognak játszani 5 meccset. Azt én nem nagyon láttam, hogy a Tomori Zsuzsa hogy fog 9 nap alatt 5 meccset lejátszani. Úgyhogy neki kell állandó támadás védekezésbe játszani.
Alapvetően így ülünk, hogy nem sérül meg Kluivert.
Hát jó, de figyelj azért.
Tudom, értem, amit
a 24-es mondasz. Kereted az arra való, hogyha valaki lesérül, akkor be tud tenni a másikat helyette.
Igen.
Úgyhogy hát mindegy.
Na jó, kíváncsian várjuk, hogy
meglátjuk.
Az
most azért azt csinálta a Rasmussen, hogy a nagyjából borítékolható 18-as kerettéhez kiegészítette azokkal a junior világbajnokokkal, akikben látja a jövőt, illetve akit mondjuk így a közvélemény bekövetel a válogatottba, mert most a Kucora Csenge például benne van a válogatottba, az utóbbi hetekben nyújtott teljesítménye nem az hívta föl valószínűleg a figyelmét a kapitánynak, hanem inkább az a potenciál, ami van benne. Úgyhogy ez a 24-es keret, ez szerintem egy olyan keret, hogy megvan már a 18 embere, és akkor egy ilyen összetartásra, amit most a hét elején fognak a jövő héten csinálni, meghívja azokat a fiatalokat, akiket szeretne látni majd a jövőben. Hozzáteszem, hogy például ez a hétfő-kedd, amit most fognak tartani, ez nagyon jól hangzik, meg a válogatott szempontjából biztos nagyon jó, csak azért azt például elég nehezen látom, hogy a játékosok, különösen a ferencvárosi játékosok, vagy a debreceniek például, akik most lejátszottak 3 meccset egy hét alatt, azok hogy fognak regenerálódni, hogyha az mondjuk így a pihenőnapjukat válogatott.
Hát lehet,
hogy nem, általában nem. Dolgoznak keményen azokon a napokon.
Akkor gyorsan, jó, Bíró Jarurik kis, a 3 kapus. Ugye, akkor ez is érdekes, akkor Trifági kiesett a Tixisből ezek szerint?
Hát le igen. Kellett szűkíteni a kereket.
Igen, Faluvégi, Kovács Anett, Lukács Viktória, jobb szélsők, Hámori Konszuela, Kluiber, és Kisa és Tobori a jobb átlövők, most ABC sorrendben vannak a nevek, ugye Kovacsics, Kucora, Lakatos, Tóth, az irányítók, Szabó Laura, Pásztor Noémi, Tóvízi Petra és Bordás Réka, a beállók, Háfra Noémi, Klivinyi Kinga, aki már debreceni Klivinyi egyébként hivatalosan, Kopec Barbara, Svámos Petra, a palátlövők és balszélen Márton Gréta, valamint Sacl Nadin. Hát azért én érzek itt elég komoly lukakat, de majd meglátjuk. Ebből nagyon jó is kisülhet, meg kevésbé jó is.
Igen. Persze, meglátjuk. Ez a világbajnokság jó esélyeket mutat egyelőre, és ráadásul tehát az olimpiai selejtezőhöz tényleg nagyot kell bukni, hogy ne jussunk el oda. Aztán, hogy onnan kijutunk-e az olimpiára, ez egy más kérdés, de azért azt hiszem, hogy azt a minimum célnak, ennek a csapatnak, meg ennek a sorsolásnak, meg az EB helyezés alapján a pozíciónak ezt 100%-os el kell várnunk, hogy meglegyen az olimpiai selejtező.
Így van. Na, akkor fiúk, van férfi válogatott keret is, azt most szerintem hagyjuk, az egy 21-es keret, dolgoznak, aztán jön.
Igen, hát abban, ami érdekes, hogy nincs a Mikler.
De valami családja, gondolom, lehet, hogy a gyerekekkel akar lenni egy picit.
Hát biztos, tudom, hogy gondolom, ezért, igen. Csak nekem van egy sanda gyanúm, hogy a Mikler elindult a visszavonulás útjára.
A válogatott? Ne. Akkor nagyon nagy baj lenne.
Meglátjuk. De viszont legalább a Lékai van most.
Lékai van, így van, így van. Hát ez most egy ilyen munkakeret szerintem, úgyhogy ebből nem nagyon tudunk következtetést levonni. Győri Matyi is van, egészséges, ugye, ha már Juhász Ádi kidőlt, akkor legyen. Beszélgettünk egyszer, ugye Császár Gáborról nincs képben, tehát azt hiszem, hogy ezt a győri Lékai Ubornyák hármassal akarja megugrani ezt a következő időszakot egyértelműen. Aztán majd Juhász Ádámmal felépül nyilván. Az edzőtrió, hát Szunájkó ott van, Szévehofból, ez izgalmas. Láttunk tőle nagyon szép dolgokat.
Szinte az első alkalom, hogy két balszénső.
Így van, Bóka
mellett. Sikerült valahogy szellasszózni.
De jól is játszik a Szévehofban.
Ugye Bóka mellett van Szunájkó, és a jobb oldalon is két ember van, ugye a Hornyák és a...
Budakalászi Tóth Ádám.
Tóth Ádám.
Tóth Ádi nagyon ügyes, abszolút.
Úgyhogy ez viszonylag egy jó hír, hogy legalább megnézésre találtak szélsőket a kapitányok.
Na hát, ami meg a hétvégi BL, mármint a mögöttünk lévő hétvégi BL meccseket illeti, ott azért úgy rendben voltak a férfi vonalon a dolgok. Hát a Szeged az nagyon-nagyon komoly erődemonstrációt tartott, de a Veszprém is most végre meggyőző.
Jól játszott mind a két csapat.
Így van.
Ugye a Veszprém egy picit nehezebben kezdte, viszont nagyon jól fejezte be. A Szeged az pont fordítva állati jól kezdték a meccset, aztán volt egy nehezebb időszak, és aztán utána kézbe tartották a meccset. Szerintem nagyjából két hasonló kariberű ellenféle játszottak. Ugye ez a jó kis csap, ez a Porto, meg az Oldborg is, de azért nem a top kategóriából vannak. De minden esetre szerintem a Szegednél ez most megnyugtató, hogy ugye jöttek a nagy meccsek, amit azért 50%-os sikerrel vettek, ugye egy győzelem, egy x egy vereség. És akkor most jönnek azok a mérkőzések, ugye az Zágrában játszanak.
Az most jön az Zágráb, így.
Amiket hozni kell kötelezőbe, és ebből az első azért egy veretlen Oldborg ellen, mert eddig nyerték a meccsüket. Igen, csak meggyőzőek voltak. A Veszprémnél pedig szerintem a Porto most megszenvedte azt, hogy a viszontagságos hetek vannak a Veszprém mögött, és amikor elkezdtek jól játszani, akkor ráléptek a nyakukra az ellenfélnek.
Ugyanez lesz a Podravkával, szerintem a Fradi ellen most én ezt vizionálom. Átszakadok
azért jobb csapatuk van, jól játszottak egy rendkívül jó Sterbi Kárpival, ami szerintem egész mássá teszi a Veszprémnek a hátsó alakzatait, mikor ő véd. De láthatóan élvezték a játékosok a játékot, felszabadultabbak voltak, mindenki jobban megtalálta a helyét. És hát most kíváncsian várom, hogyha Máé felgyógyul a sérüléséből, akkor milyen döntéseket fog hozni.
Nem gyógyult, kiírta az Instagramjára egy 2,5 hónapig hello. Úgyhogy valami komolyabb baj lehet. Tehát most egy jó darabig nem látjuk Máét.
Hát az érdekes, hogy csak az Instagramján van erről információ, mert a klubtól én nem hallottam erre irányuló kommunikációt, de lehet aztán, hogy csak
posztot.
Nem néztem. Minden esetre múlt héten arról beszéltünk, hogy ezt a túlzott konkurenciát azt fogja megoldani, ha megsérülnek a játékosok. Hát most igen. Elindult ez a folyamat, úgyhogy jobban is játszottak.
Így van, így van. Viszont, ami szerintem nem jött jól a Veszprémnek, az ez a szkopjei edzőváltás, mert hogy ugye óriási késbe szaladtak bele otthon a Kiel ellen, és nekem volt egy teóriám, ezek szerint tök rossz volt, mert én azt hittem, hogy megint valami pénzügyi gondok vannak, és akkor egy kicsit is sztrájkolgattak, hogy na most akkor nem játszunk. De persze, az is lehet, ez is benne van, minden esetre a spanyol edzőt kidobták, másodedző lett belőle, az nagyon vicces egyébként, hogy a vezető edzőt visszaminősítik másodedzőnek, és Eduard Koksarov lett az edző, aki ugye orosz szövetségi kapitány, mellesleg szakmai igazgató volt eddig a Várdárnál, gondolom marad is, és most azt nyilatkozta, olvastam, hogy Hát átmeneti, ez egy kényszer megoldás volt, de hát könnyen lehet, hogy a szezon hát, végéig
kitartott. Figyelj, azért a Koksárova női csapatot is bevitte a BL döntőbe.
Úgyhogy én ennek nem örülök pár nappal a Veszprém meccsel
őtőzött. Azt már megszokhattuk, hogy a Várnász-Kopjénál edző ügyekben nagyon kreatívek, tehát
nem tökölnek.
Olyan dolgokat szoktak kitalálni tényleg, hogy valaki egyszerre a férfi, meg a női csapatot is edzi, egyiket edzi a másiknak a másik edzője, ugye a Davis volt így. Akkor a sportigazgató egyszer csak edző lesz, az edzőből sportigazgató lesz, tehát ilyen recycling van az emberek között. Ugye arra is emlékezhetünk, hogy volt egy időszak például a lányoknál, amikor ilyen tanácsadókat hoztak oda, ugye a Rasmussen is volt, vagy két hétig, akkor az meg mind, a Pitlik, Jan Pitlik, ugye ő is volt. Igen. Tehát ez egy ilyen furcsa menedzsment, de azért összességében nem mondhatjuk, hogy sikertelen, mert a Várnász-Kopje azért női férfi szinten igencsak szép eredményeket ért el. Mindenesetre így a Veszprém meccs előtt szerintem ez nem annyira jó hír. Mert valószínű, hogy igencsak összeszedik magukat erre a meccsre.
Most éppen Kenten Mahé bal combját látjuk, amit éppen ultrahanggal kezdenek. Fölmentem az Instagram oldalára, de volt egy másik bejegyzés is, igen, ami arról. Most nem emlékszem, hogy mennyi időre, de hogy azt valahogy ilyen elég cirkalmányosan,
hogy akkor
igen, írta, de azt kell lehetett belőle kihámozni, hogy most egy darabig ő nem tud játszani. De való igaz, hogy ez úgy néz ki, hogy ez megoldott egy néhány problémát Veszprémben. Hát én azt hiszem, hogy nagyjából összefoglaltuk itt a hét történéseit, meg ami vár ránk a hétvégén. Van még valami, amit kikívánkozik belőled?
Hát igazából mindent érintettünk.
Szerintem
egy picit, úgyhogy eléggé átnéztük a panorámát. Most megint jön egy olyan hétvége, ahol mindenki játszik Európa kupa, mármint EHF kupa, BL, úgyhogy még annyit talán, hogy azért a bajnokság is megy, és a férfiaknál ugye beszéltünk erről a meccsről, a Balatonfüred
Szegedről,
illetve volt egy egész jó kis Veszprém
gyöngyös
mérkőzés, ahol mindenképpen érdemes a Györgyöst megemlíteni, hogy ebben az évben nagyon, nagyon jó játszanak, és talán a mondjuk így a középmezényből a legjobb formában levő csapat most a
abszolút
gyöngyösi alakulat.
Így van.
Picit hasonlatosan, mint a Debrecen a lányoknál.
Így van.
De hát aztán persze náluk is ugyanaz a recept, hogy kérdés, hogy mennyire tudják ezt folyamatosan a bajnokságban stabilizálni.
Jó, mert sok nincs nemzetközi kupa.
Hát igen, az annyival könnyebb, de viszont sok olyan csapat van, ahol meg lehet azért fázni.
Az biztos. No, de kint nem lehet megfázni, mert nagyon jó idő van, és marad a jó idő állítólag, és mi is maradunk, jövünk a jövő héten is. Dani Gábor majd jön a harmadik fél időben, úgyhogy majd ott is jót beszélgetünk vele, és aztán jövő héten ismét kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.